Hallgassuk meg Isten igéjét Mózes 5. könyvéből, a 6. fejezet első 12 verséből.
Ezek azok a parancsolatok, rendelkezések és döntések, amelyekről azt parancsolta Istenetek az Úr, hogy tanítsam meg nektek. Ezeket teljesítsétek azon a földön, ahová átkeltek, hogy birtokba vegyétek. Féld Istenedet az Urat, és tartsd meg minden rendelkezését és parancsolatát, amelyeket én parancsolok neked. Te magad, a fiad és unokád, életed minden napján, hogy hosszú ideig élhess. Hallgasd meg, Izrael, tartsd meg és teljesítsd ezeket, hogy jó dolgod legyen, és igen megsokasodj a tejjel és mézzel folyó földön, ahogyan megígérte neked atyáid Istene, az Úr. Halld meg, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd azokat a házad ajtófélfájra és kapuidra. Amikor bevisz téged Istened az Úr arra a földre, amelyet esküvel ígért atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, és ad neked nagy és szép városokat, amelyeket nem te építettél, minden jóval telt házakat, amelyeket nem te töltöttél meg, és megásott kutakat, amelyeket nem te ástál, szőlőket és olajfákat, amelyeket nem te ültettél, mégis ehetsz róluk jó lakásig. Akkor vigyázz! Ne feledkezz meg az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Istennek áldása legyen az ő igéjén. Gyertek, testvéreim, imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük neked, hogy készülhetünk a adventi időszakra. Köszönjük, hogy 2011-szer emlékezhetünk erre, és köszönjük, hogy szeretnél igazi tartalmat adni ennek a idei várakozási időszakunknak. Dicsérünk téged, Uram, az elmúlt hétért, amit itt a gyülekezetben átélhettünk együtt, az evangelizáció áldásaiért. Könyörünk a mi szívünkért, akik most itt vagyunk. Üresítsed meg, kicsikét és nagyokét is, hogy a te igéd jó földbe hullhasson. Áld meg az ige hirdetőjét és a hallgatókat is. A te szent lelked jelenlétéért könyörgünk. Amen.
A bűnbocsánat öröm üzenetét a 37. Zsoltárból olvasom. A 37. Zsoltár 23. és 24. verseiből. Az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki. Ha elesik is, nem marad fekve, mert az Úr kézen fogja. Az ige hirdetésre készülve a 235. dicséretünk 4. versét énekeljük el, adj szent lelket a tanítóknak, egyetemben a hallgatóknak. Istenünk igéjét az előbb felolvasott szakaszból olvasom újra. Mózes 5. könyve 6. fejezetének 5. verséből. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Eddig Istenünk írott igéje, foglaljon helyet. Különleges a mai nap gyülekezetünk életében. Elsősorban azért különleges, mert advent első vasárnapja van. Láthatjuk ezt a gyertyáról is, ami itt az Úr asztalán ég. Minden vasárnap egyel többet fogunk meggyújtani. Emlékezünk arra, hogy Jézus hosszú várakozás után eljött a földre, emberré lett, hogy elvégezze a megváltás munkáját. Most is várjuk Jézus eljövetelét, most már az ő ítéletre való visszajövetelét, az új élet kezdetét várjuk. Ugyanakkor más szempontból is fontos ez a mai nap gyülekezetünk életében. Múlt vasárnap véget ért a diakónia éve, és most egy új évet kezdünk el, egy új egyházi évet. Ennek is lesz egy vezérmotívuma, ez pedig a lelki gondozás lesz. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy amikor kimondom ezt a szót, hogy lelki gondozás, akkor kinek mi jut eszébe. Nem csodálkoznék, ha valakinek egy szépen berendezett szoba képe jönne elő gondolatban. Ebben a szobában látna egy díványt, rajta egy lelkileg összetört, hátán fekvő embert, tőle nem messze egy széken ülve egy másik embert, aki megnyugtató hangon a következő kérdést teszi fel, akar róla beszélni? A képnek azt a címet lehetne adni pszichológusnál. Másnak talán egy üres templom jut eszébe, benne egy sötétre festett fabódészerű tákolmány, két bejárattal és egy válaszfallal. Valaki belép az egyik oldalon, magára csukja az ajtót, aztán halkan, mintha csak magának mondaná, így szól, atyám, vétkeztem. Ennek a képnek azt a címet lehetne adni, gyónás. Megint másnak talán újra csak egy szoba képe sejlik fel, benne beszélgető emberek, az egyik tanácsot kér, a másik pedig tanácsot ad. A kép címe beszélgetés a lelkésszel. Akármelyik kép jut eszünkbe a lelki gondozásról, azt gondolom, hogy valahogy egyikhez sincs igazán kedvünk. Elmenni pszichológushoz sokak számára olyan érzés, mint hogyha belépnének a zárt osztály előszobájába, innen már nincs visszaút, megszűnik az ember a külvilág számára. Elmenni a paphoz majdnem ugyanilyen kellemetlen, hiszen itt meg a legtitkosabb, legmocskosabb bűneinkről kell beszámolni. És ott van a harmadik, a lelkésszel való beszélgetés. Azt gondolom, hogy ebben mindannyian egyet értünk, hiszen egyet is kell értenünk, hogy ez a legkellemesebb mindhárom közül. Mégis ebben is benne van az a hallgatólagos megvallás, hogy egyedül nem megy, segítségre van szükségem. Ha ez a három dolog jut eszünkbe a lelki gondozásról, akkor azt gondolom, hogy jogosan gondoljuk úgy, hogy ez egy kellemetlen dolog, és legjobb lenne elkerülni. Nem azért hirdetjük meg a lelki gondozás évét, hogy sikerüljön valami kellemetlenségben részesíteni a testvéreket, hanem azért, mert úgy gondoljuk, hogy a lelki gondozás az valami nagyon jó dolog, és köze sincs azokhoz, amit az előbb elmondtam. Bibliai értelemben a lelki gondozás más. Nekem leginkább egy kert képe jut eszembe, egy olyan kert, ami tele van gyönyörű virágokkal, bokrokkal, árnyékot adó fákkal, és ezt a kertet folyamatosan gondozni kell. Ápolni kell a virágokat, ki kell gazolni, itt-ott vissza kell vágni a fákat, locsolgatni kell. Azért kell így tenni, hogy megmaradjon a kertnek a szépsége, sőt egyre szebb lehessen. Az emberi lélek is valahol olyan, mint egy kert. Isten ezt a lelket, ezt a kertet a megtérés és a megszentelődés során teleülteti csodálatos virágokkal, bokrokkal és fákkal, és ezt kell gondozni. Folyamatosan kell gondozni. Nem kell megvárni, amíg kiürül, pusztasággá lesz és gyomberi fel. Folyamatosan ápolgatni kell. Az a lelki gondozás, amely erre a folyamatosságra helyezi a hangsúlyt, azt gondolom, hogy mindenképpen vonzó mindenki számára. Zárójelben teszem hozzá, hogy természetesen előfordulhat olyan, hogy valakinek már teljesen úgymond tönkrement a lelke, ha szabad így fogalmaznom. És ilyenkor is van létjogosultsága a lelki gondozásnak, ilyenkor nagyon is szükség van rá, ilyenkor nehezebb. Jobb úgy végezni a lelki gondozást, hogy folyamatosan, mindig csak egy kicsit, hogy az ember lelke épüljön, szépüljön. Ebben a szellemiségben szeretnénk igét hirdetni ebben az évben, és hadd tegyem hozzá, nem vasárnaponként, nem az Isten tiszteleten, hanem hétköznap tulajdonképpen bármilyen időpontban lelkészi részről kész vagyunk arra, hogyha valaki jön hozzánk, azzal nagyon szívesen beszélgetünk. Nyitva áll az ajtónk lelki gondozás szempontjából. Ha valakinek nyomja valami a lelkét, ha van valami hitbeli kérdése, valami nehézség az életében, ima támogatásra van szüksége, vagy egyszerűen csak szeretne egy jót beszélgetni a lelkészeivel, akkor lehet hozzánk jönni. Amikor hivatali idő van, akkor mindenképpen, ha nem, általában akkor is megtalálhatóak vagyunk, csak ilyenkor egyeztetni kell velünk. Ezt így előjáróban szerettem volna mondani a lelki gondozás éve elé, hogy így tekintsünk erre az évre, hogy Isten szól hozzánk, és szeretné ápolgatni a lelkünket, és ebben mi lelkészek is szeretnénk segíteni. Ma délelőtt, az éves sorozat kezdetén a lelki egészségről szeretnék beszélni. Talán, sőt, biztos vagyok benne, a testvérek is hallották már ezt a kifejezést, hogy állatorvosi ló. Régen az állatorvostan hallgatókat, talán még ma is ezzel a képpel tanítják, kiterítik eléjük egy jó nagy lónak a képét, és rajzokkal, meg feliratokkal jelzik, hogy mennyiféle baja lehet egy lónak. Hát ilyen ló nem is létezik a valóságban, hiszen ha egy lónak minden lehetséges problémája, betegsége egyszerre beütne, akkor ez a ló azonnal meghalna. Ennek a lónak az a célja, hogy az orvostan hallgató, az állatorvostan hallgató megtanulja a lehetséges betegségeket, és ha valamelyikkel találkozik, akkor álljon neki, és próbálja meg meggyógyítani ezt a szerencsétlen lovat. Hát mi is megtehetnénk, hogy az állatorvosi ló mintájára elkészítjük a lelki gondozás lovának képét, ha értik a testvérek, hogy mire gondolok. Összegyűjthetnénk az összes lelki betegséget, felsorolhatnánk az összes tünetét, és azt is elmondhatnánk, hogy milyen ismert gyógymódokat gyűjtöttek össze az évszázadok során. Ezt nem fogjuk megtenni. Gondoljunk bele egy pillanatra, valóban csak egy pillanatra, mi lenne akkor, hogyha egy éven keresztül minden alkalommal ezen a szószéken valamilyen lelki betegségről beszélnénk. Azt hiszem, az a legkevesebb, hogy egy év múlva nem lenne kedvünk élni. Mindent felfedeznénk magunkon, mindenben nyomorultul éreznénk magunkat, elmenne az életkedvünk. Sokkal hasznosabb és egyben szívderítőbb is, hogyha az egészség felől közelítünk. Abból indulunk ki, hogy mi az egészség állapota, és valahogy ez a kép lebeg a szemünk előtt. Mit gondol Isten a lelki egészségről? Hova akar minket eljuttatni minden igeolvasás, minden imádság, minden egyes életünkben tapasztalt próba által? Tehát ezt a képet szeretném most a testvérek elé festeni, hogy mi a lelki egészség? Elolvastam az igét, a textust, Mózes 5. könyvéből, a 6. fejezet 5. verséből, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Ez a mondat, nem kell túl nagy nyelvésznek lenni hozzá, felszólító módban van megírva, felszólít minket arra, hogy szeressük Istent. Ugyanezt Jézus is megismétli az Új Szövetségben, és biztos vagyok benne, hogy ennek a felszólító módnak jelentősége van. Tényleg abból indul ki, hogy mi magunktól ezt nem tesszük, és szeretné oda irányítani a figyelmünket arra, hogy vegyük már ezt nagyon komolyan, és igyekezzünk szeretni az Istent. Ugyanakkor én most elsősorban arról szeretnék beszélni, hogy maga az Isten iránti szeretet, mint állapot, egy mérce. Ha én képes vagyok az Isten szeretni, az arról árulkodik, hogy lelkileg egészséges vagyok. Ha matematikailag szeretném mondani, akkor úgy lehetne fogalmazni, hogy egy egyenes arányosság állítható fel, minél jobban szeretem az Istent, annál egészségesebb vagyok lelkileg. És a következő percekben azt szeretném, ha azon gondolkoznánk el, hogy mi pontosan hol állunk az Isten iránti szeretetben. Nyilván van ennek a szeretetnek egy minimuma, ezt úgy lehetne fogalmazni, hogy ez a közömbösség, amikor egyáltalán nem szeretem az Istent, vagy akár egyenesen a gyűlölet, és van ennek a szeretetnek egy maximuma, amikor tényleg teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes erőmből szeretem az Istent. A nulla és a 100% között vagyunk valahol, mindannyian máshol vagyunk. Nem hiszem, hogy akár csak két ember is lenne itt a templomban, aki pontosan ugyanúgy szeretné Istent. Ezért most azon gondolkozunk el, hogy személy szerint mennyire szeretjük őt. És ennek az a célja, hogy azt állapítsuk meg, hol állunk a lelki egészségnek a skáláján. Az Isten iránti szeretet 8 jelét fogom felsorolni. És arra kérem a testvéreket, hogyha úgy tapasztalják, hogy egy jel megvan az életükben, akkor könyveljenek el maguknak egy pontot. Ha úgy tapasztalják, hogy nincs meg ez a jel, akkor ne könyveljenek el semmit. Ha úgy érzik, hogy félig van meg, akkor lehet fél pontokat adni. Tudom, hogy ez egy olyan lista lesz, meg kicsit szubjektív a mérlegelés, hogy nem ad teljesen jó képet arról, hogy mennyire szeretjük Istent, de azt gondolom, hogy mégis segít felmérni, legalább önmagunk számára. Nem kell senkinek megmondani majd, hogy hány pontot gyűjtöttünk, és éppen ezért ne is próbáljunk csalni, legyünk őszinték magunkhoz. Összesen 8 pontot lehet majd elérni. Az első jelnek ezt a nevet adtam, rendszeres és örömteli bibliaolvasás. Hát rendszeres bibliaolvasónak én azt az embert nevezem, aki hetente legalább 3-szor olvas Bibliát. Legjobban persze annak örülnék, ha mindenki minden nap olvasna Bibliát. Mégis tisztában vagyok vele, hogy van olyan munkarend, van olyan élethelyzet, ami ezt sokszor lehetetlenné teszi. Ha valaki számára ez lehetetlen, de mégis hetente 2-3-szor előveszi a Bibliát, és ilyenkor hosszabb szakaszt olvas, akkor azt mondom, hogy ő még rendszeres bibliaolvasónak számít. Örömtelinek pedig azt a bibliaolvasást nevezem, amikor egyszerűen valaki vágyik rá, hogy végre hadd nyithassam már ki, hadd hallhassam meg, hogy mit szeretne Isten nekem mondani. Ha valaki rendszeresen és örömmel olvas, az most kap egy pontot. Ha valaki rendszertelenül, de akkor örömmel olvas, az kap fél pontot. Ha pedig valaki örömtelenül olvas, akkor attól függetlenül, hogy rendszeresen vagy időszakosan teszi, ne könyveljen el magának egyetlen pontot sem. A második jel a rendszeres és örömteli imaélet. Hát a rendszeres imaélet azt jelenti, hogy valaki naponta imádkozik. Lehet, hogy bibliaolvasással nem adatik lehetőségünk minden nap, de az imádságra igen. Akár reggel elindulás előtt, akár iskolába, munkába menet a tömegközlekedésen, akár egy unalmasabb órán, vagy ebédszünetben, velem már előfordult, akár hazafelé, akár este lefekvés előtt. Imádságra mindig van lehetőségünk. Ehhez nem kell olyan rettenetes nagy előkészület, ezt meg lehet tenni akár másoknak a jelenlétében is. Sokszor nagyon is tudunk mi egyedül lenni, úgymond kettesben az Úrral, attól függetlenül, hogy tömegek vesznek minket körül. Tehát az a rendszeres imádkozó ember, aki minden nap imádkozik, az örömteli imádság pedig azt jelenti, hogy szeretünk imádkozni. Hogy amikor eljön az ideje, akkor nem halogatjuk, nem azon gondolkozunk, hogy hát igazából most mást is tehetnék, internetezhetnék, megnézhetném a Facebookomat, van egy játék, amit már szeretnék befejezni, tanulnom kell, ez egy rettenetes és elkeseredett érv, takarítanom kell, ez nem különben. Itt az imádság lehetősége, én erre vágyom, együtt lehetek az Istennel. Ha valaki rendszeresen és örömteli módon imádkozik, az most is kap egy pontot. Ha valaki rendszertelenül, de akkor örömteli módon imádkozik, az fél pontot. Ha pedig valaki nem érez örömöt, akkor az nulla pontot kap. Harmadik jel, rendszeres és örömteli templomba járás. Itt elsősorban a vasárnapi templomba járásra gondolok. A rendszeresség ebben az esetben azt jelenti, hogy amilyen gyakran csak lehet, itt vagyok. Előfordulhat az, hogy a munka vagy egy betegség megakadályoz abban, hogy eljöjjek, de szívem szerint akkor is itt lennék. És ha lehet, akkor legalább interneten követem a dolgokat. Ezt jelenti a rendszeresség. Az örömteli az pedig azt jelenti, hogy a vasárnap az ünnepet jelent számunkra, várjuk, hogy végre eljöjjön, itt lehessünk a templomban, találkozhassunk Istennel és találkozhassunk a testvérekkel. A pontozást az eddigieknek megfelelően most már önmagunk is el tudjuk végezni. A negyedik jelnek ezt a nevet adtam, lelkiismeretes szolgálat végzés a gyülekezetben. Az Isten iránti szeretetnek ez egy igen fontos jele. Keresem azt, hogy hol tudok szolgálatot vállalni, melyik az a terület, ahol hasznomat veszik, ahol segíthetek másoknak. Megtalálom, lelkiismeretesen végzem ezt a munkát, és egészen addig kitartok mellette, amíg máshova nem rendel engem az Isten. Előfordulhat az, hogy valakinek egy idő után más szolgálatot ad Isten. Mert máshol nagyobb szükség van rá, máshol többet tudna segíteni. A lényeg az, hogy az ember keresi a szolgálatot, és lelkiismeretesen elvégzi. Tisztában vagyok vele, hogy ezt a jelet egy kismama, vagy egy járásában már gátolt, nyugdíjas nem tudja mutatni. Ha valakinek ez nincs meg az életében, ilyen okoknál fogva, az ne keseredjen el, de a többieknél mindenképpen ez egy fontos jel. Itt is el tudjuk már dönteni magunk, hogy hogy pontozzuk a dolgokat. A hatodik jelnek azt a nevet adtam, lelkiismeretes munkavégzés otthon és a munkahelyen Isten dicsőségére. Isten nem csak arra tart igényt, hogy vasárnap itt legyünk, Isten nem csak a lelkünkhöz akar szólni, hanem Isten igényt tart a hétköznapjainkra is, és egész lényünkre. Ő azt szeretné, hogy amikor otthon vagyunk, vagy amikor a munkahelyünkön vagyunk, ott is látszódjon meg rajtunk, hogy az övéi vagyunk. És ez leginkább azon látszik meg, hogy hogy végezzük a munkánkat. Hazamegyünk és szétterülünk egy fotelben, és ráhagyunk mindent a házastársunkra, esetleg bemegyünk az iskolába, a munkahelyre, és az a fő szempont, hogy legyen meg a kettes, vagy érjen már véget a munkaidő. Hát, hogyha ez jellemez minket, akkor elég rosszul állunk ezen a téren. Viszont, ha nagyon sokat dolgozunk otthon is, hogy épüljön, szépüljön az otthonunk, hogy tényleg egy család lehessünk, mindenki kivegye a részét a munkából, ha úgy végezzük a tanulmányainkat, hogy abból ránk ismerhessenek, hogy keresztény emberek vagyunk, mindent megteszünk, ami rajtunk áll, ha ugyanígy vagyunk jelen a munkahelyünkön, akkor az arról árulkodik, hogy nekünk fontos az Isten dicsősége. Végezzük el a pontozást. A hetedik jel az idegesítő emberek iránti szeretet. Nem nagy dolog azokat az embereket szeretni, akik minket is szeretnek, de azokat, akik idegesítenek valami miatt, azokat már igen. Az már arról árulkodik, hogy itt valami többlet van az emberben, itt valami kapcsolat áll fenn Isten és közöttünk. Ha őket is képesek vagyunk szeretni, akkor tényleg szeretjük az Isten. Emlékszem, ezt a gondolatot még hétfőn délelőtt jegyeztem fel magamnak. Éppen vonaton ültem és mentem Debrecenbe, és egy olyan jóleső érzés ömlött el bennem. Úgy éreztem, hogy én erre képes vagyok. Általában nem szoktak engem olyan könnyen felidegesíteni, valamilyen módon tényleg tudom szeretni az idegesítő embereket is. És amikor ez a jóleső érzés elömlött rajtam, akkor szinte minden átmenet nélkül egy kisebb fajta düroham vett erőt rajtam. Velem szemben ugyanis ült egy fiatal lány, és immár 2 órán keresztül fülhallgatón át hallgatott egy zenét. Én nem adnám neki ezt a nevet, hogy zene, mert szerintem zaj volt. Másfél méter távolságból a zakatoló vonat hangja ellenére én ezt tökéletesen hallottam. És valahogy 2 óra után telítődtem ezzel az egésszel, és így nagyon kiakadtam. Nem látszott meg rajtam, kívülről nem rendeztem semmiféle jelenetet, de úgy belül dúltam-fúltam. És amikor ezt úgy észrevettem magamon, és lenéztem a jegyzeteimre, akkor megállapítottam, hogy Uram, neked aztán van humorod. mert azt hiszük magunkról, hogy valamiben jók vagyunk, és abban a pillanatban Isten ilyen nem túl kegyetlen módon tényleg viccesen rávilágít arra, hogy mi még sehol nem tartunk ezen a téren. Ezek után voltam képes arra, hogy imádkozzam ezért a lányért. Aki képes szeretni az idegesítő embereket, elsőre, az adjon magának egy pontot, ha valaki csak másodikra, mint én, az adjon fél pontot, ha pedig egyáltalán nem az, ne adjon pontot. És az utolsó 8. jel, az a bűn elleni harc. Ha szeretjük Istent, az együtt jár azzal, hogy bizonyos dolgokat nem teszünk meg. Egyébként ez a hétköznapi életben is így van, ha szeretünk valakit, akkor bizonyos dolgoktól tartózkodunk. Például tudom, hogy a feleségem szeret engem, és ez hát többek közt abban is megnyilvánul, hogy nem készít otthon májat. Hát, hogyha én megérzem a májnak a szagát, akkor én kiszaladok a lakásból. Tudom, hogy mások szeretik, nem akarok senkit megsérteni, mindenkinek van olyan étele, amit nagyon nem kedvel, nekem ez éppen a máj. És éppen ezért akármennyire is szereti a feleségem, soha nem szokott májat készíteni, amikor én is otthon vagyok. Tehát ha szeretünk valakit, bizonyos dolgoktól tartózkodunk, Isten esetében is. És Isten esetében a bűntől szoktunk tartózkodni. Isten pontosan leírja, hogy mi az, amit ő nem kedvel. Elég részletesen, tehát nem kell agyalnunk, hogy mi az, ami bűn, le van írva a Bibliába. És ha szeretjük őt, akkor küzdünk a bűn ellen. Ez nem azt jelenti, hogyha elkövetünk valamit, akkor nem szeretjük őt, hiszen emberek vagyunk és követünk el bűnöket, de a fő kérdés az, hogy küzdünk-e a bűn ellen. Amikor jelentkezik az életünkben egy kísértés, akkor mit kezdünk ezzel? A bűn elleni harc azt jelenti, hogy felfedezem a kísértést, és nem engedek neki. Igyekszem nem engedni. Küzdök ellene, imádkozom, hogy Isten segítsen meg, hogy ne bukjak el. Pontosan tudjuk, hogy mely kísértések jellemzőek ránk, el tudjuk dönteni, hogy vajon szoktunk-e harcolni a bűn ellen. Pontozzuk magunkat. Remélem sikerült összeszámolni, hogy hány pontunk van. Ha valakinek mégsem, akkor felsorolás szerűen ezt a 8 jelet újra elmondom, és mindenki csak adogassa össze a pontszámait. Rendszeres és örömteli bibliaolvasás, rendszeres és örömteli ima élet, rendszeres és örömteli templomba járás, lelkiismeretes szolgálatvégzés a gyülekezetben, rendszeres és örömteli bizonyságtétel. Bocsánat, ez kimaradt. Most látom, hogy ez kimaradt. Ez az 5. volt nálam. Átugrott fölötte a szemem. A rendszerességet ebben az esetben ne számokban mérjük. Vannak felekezetek, akik számokban mérik a rendszeres bizonyságtételt. Biztos, hogy találkoztunk már úton útfélen jehovistákkal. Egy rakás őrtorony a kezükben, általában kettesével járkálnak, és megszólítanak minket akkor is, ha nem szeretnénk. Náluk ez egy előírás, hogy naponta hány órát kell bizonyságot tenni, hány embernek kell őrtornyot osztogatni. Ne így mérjük a rendszerességet, nem ezt várja tőlünk Isten. A rendszeres bizonyságtétel azt jelenti, hogy amikor Isten lehetőséget ad rá nekünk, amikor úgy alakul egy beszélgetés, akkor nem maradunk némák, hanem igyekszünk megszólalni. Persze erre könnyű azt mondani, hogy hát Isten az elmúlt egy évben nem adott nekem egyetlen lehetőséget sem. Hát ez is egy olyan furcsa kifogás, én kifogásnak nevezem, jobb esetben is tévedésnek. Igaz ugyan, hogy Isten nem minden pillanatban biztosít nekünk lehetőséget a bizonyságtételre, de azt gondolom, hogy azért hetente egy-két alkalommal biztos, hogy van olyan beszélgetésünk, ahol természetes módon tudnánk beszélni Krisztusról. Tehát ez a rendszeres és örömteli bizonyságtétel, hogyha ez jellemző ránk, akkor pontozzuk magunkat. Tehát elsoroltam az első 4 jelet, akkor most folytatom innen, tehát ez az 5. Akkor a 6. a lelkiismeretes munkavégzés otthon és a munkahelyen Isten dicsőségére, az idegesítő emberek iránti szeretet, valamint a bűn elleni harc. Mindenkinek megvan a pontszáma? Csak egy bólogasson valaki, hogyha sikerült, jó, látom a többség bólogat, akkor most felállítjuk a lelki diagnózisunkat. Kicsit ilyen iskolaszerűen. Ha valakinek 7 vagy 8 pontja van, akkor iskolai szempontból azt lehet rá mondani, hogy 5-öst kap, ami azt jelenti, hogy lelkileg tökéletesen egészséges. Azért írtam bele a 7 pontot is, mert mondtam, hogy például a gyülekezeti szolgálatnál bizonyos emberek nem tudnak részt venni. Hát egy kismamától nem várható el, hogy itt legyen és folyamatosan dolgozzon, vagy egy olyan idősödő embertől, akit a betegsége ebben megakadályoz. 7-8 pontunk, ha van, akkor 5-öst kaptunk. Ha 5-6 pontunk van, az 4-es, ezt úgy lehetne megfogalmazni, hogy többnyire egészségesek vagyunk. Amikor valaki iskolába jár, de néha-néha hiányzik, mert megfázott, hát nagyjából rá lehetne azt mondani, hogy többnyire egészséges. Ha 3 vagy 4 pontot gyűjtöttünk, az nagyjából a 3-asnak megfelelő. Ezt úgy lehetne fogalmazni, hogy betegeskedő. Jellemző ránk a betegeskedés. Ha 1 vagy 2 pontunk van, az már a 2-es határa. Ez a krónikus állapot, amikor jobban hasonlítunk az állatorvosi lóhoz, mint az egészséges lóhoz. És ha valakinek egyetlen pontja sincsen, az az 1-es. Ez nem egy nevetséges álláspont, ez azt jelenti, hogy valaki lelkileg halott. Ha most el akarnánk képzelni, akkor képzeljük úgy, hogy ravatalozóban vagyunk, itt van előttünk egy koporsó, és valaki ott fekszik benne. Lelki értelemben, ha valaki 0 pontot szerzett, az ilyen értelemben halott lelkileg. Kíváncsi lennék, hogy ki hányast adott magának. Biztos vagyok benne, hogy szinte minden jegyet, vagy talán tényleg minden jegyet képvisel valaki. Arra gondoltam, hogyha tudnám ezeket a jegyeket, és grafikonon ábrázolhatnám, akkor lenne 2 kiugró pontja ennek a grafikonnak. Az egyik a 2-es, a másik meg a 4-es. Hát a 2-est azok kapnánk, akik megtértek, de úgy nagyon viszi őket a világ. Amikor a hitélet az úgy ott van, függelékként az életükben, de azért a hétköznapjaikon ez nem nagyon látszik meg, és sokan pedig 4-est kapnának, ami azt jelenti, hogy megtértek, aktív hitéletet élnek, de mivel emberek, ezért mégiscsak sokszor elbuknak, hát nem érték el a 8 pontot. Tehát úgy érzem, úgy gondolom, hogy ez a 2 kiugró pont lenne. Na hát az a kérdés, hogy ha tudjuk, hol tartunk, akkor hogyan tovább? Hát a 2-eseknek azt üzenem, hogy húzzanak bele, mert Isten szeretné megújítani az életünket. És Istennek nem az a szimpla célja, hogy egyszerűen megtérjünk, aztán majd valamikor üdvözüljünk, de a közben eltelő évtizedek, amit itt élünk, az ilyen nyomorult kis lelki betegségekkel terhelt időszak legyen. Az elmúlt héten evangelizáció volt a gyülekezetünkben. Nem azért szervezünk evangelizációkat, hogy valaki megtérjen, aztán folytassa ugyanúgy az életét, ahogy addig élte. Hanem azért, hogy változzon meg. Ne engedjünk a világnak. A világból jöttünk, de kijöttünk onnan. Továbbra is ott élünk természetesen, de nem világias módon. És Isten erre szeretné a 2-eseknek felhívni a figyelmét, hogy most már egy kicsit tudatosabban kellene szeretni Istent. És minthogy most a lelki gondozás éve van, örömmel mondom, hogy erre nagyon jó lehetőségeink lesznek. Mert olyan igék kerülnek felolvasásra, amik tényleg nekünk szólnak ebben a helyzetben, és abban segítenek, hogy közelebb kerülhessünk a lelki egészségnek a céljához. Tehát bátorítom a 2-eseket, hogy haladjanak tovább, és egyre jobban figyeljenek Istenre. A 4-eseknek pedig azt üzenem, hogy ne elégedjenek meg. Közel állnak az egészséges állapothoz, egészségesebbek az átlagosnál, de ez nem jelenti azt, hogy tökéletesen egészségesek. Vannak emberek, akik úgymond gyengén allergiásak. Amikor éppen pollenkorszak van, akkor kicsit jobban fújják az orrukat, de egyébként meg semmi bajuk az égvilágon. Hát ők azok az emberek, akik sokkal jobban bírják a dolgokat, mint a többiek. Mert a többiek mindig leromlanak. Amikor valami virágkor van azonnal, ha jön a tél, akkor azért, ha nyáron, akkor azért, mindig betegesek. Az ilyen ember részesen veszi, hogy ő sem tökéletes. Mert neki csak akkor van baja, amikor éppen pollenkorszak van. nem szabad megelégedni ezzel. Törekedni kell a teljes egészségre, és lelki értelemben is. Azért, mert valaki egészségesebb a nagy átlagnál, az nem azt jelenti, hogy neki most meg kell állnia. Meg kell elégednie azzal, hogy kicsit rendszertelenül szereti az Istent. Hanem érdemes tovább mennie. És nekik is azt üzenem, hogy a lelki gondozás évében erre van lehetőség. Szeretném felhívni a testvérek figyelmét arra, hogy a keresztény életnek fontos része a tudatosítás. Sokáig éltünk úgy, hogy igazából nem gondolkoztunk tudatosan az életünkről. Ahogy éppen jöttek a dolgok, ahogy éppen a meggyőződésünk vagy más dolgok diktálták, annak megfelelően éltünk. De kereszténynek lenni azt is jelenti, hogy amit Isten nekem leírt, amit Isten nekem üzen, azt én tudatosan szeretném végrehajtani. Én tudatosan szeretném szeretni az Istent, nem csak úgy ösztönből. És ez a lelki egészség. Ha semmi más nem marad meg belőlünk, bennünk ebből az Isten tiszteletből, akkor legalább ennyi maradjon meg, hogy a lelki egészségnek a képe, az Isten iránti teljes szeretetnek a képe, a lelki egészségnek az állapota lebegjen ott előttünk. Ebben az évben, de azt gondolom, hogy életünk minden napján jó lenne, ha ott lebegne előttünk, hogy ez a cél, és e felé szeretnénk eljutni. Hát Isten a mi pásztorunk, Jézus mondta magáról, hogy ő a jó pásztor, vezessen minket ezen az úton. Amen. Isten igényére válaszolva a 450. dicséretünk második versét énekeljük el. Ő gyógyít meg szomorodott szíveket. Urunk, nagyon hálásak vagyunk neked, amiért nem feledkeztél el rólunk a bűneset után, és azóta is szüntelenül azon járnak a te gondolataid, hogy hogyan tudnál megújítani minket, hogyan tudnál újra azzá tenni, akik eredetileg voltunk, téged szerető, igaz, szent emberekké. Olyan jó lenne, Urunk, ha már most tapasztalhatnánk ezt az életünkben, ha már most annyira közel lehetnénk hozzád, hogy teljes boldogságban élhetnénk. Tudjuk, Urunk, hogy ez majd csak a mennyben vár ránk, de addig is szeretnénk egyre jobban előre haladni ezen az úton, szeretnénk a lelki egészség állapotát egyre jobban megközelíteni. Köszönjük, hogy nem hagysz minket magunkra ebben a munkában, magunktól csak egyre betegebbek lennénk. Köszönjük, hogy te vagy az, aki jössz hozzánk minden vasárnap, sőt minden nap. Te vagy, aki adott számunkra a te igédet, azt az igét, amely nem csak leírt sor, hanem megelevenítő ige. Köszönjük, hogy amikor szólsz, akkor megelevenedik a lelkünk, a te képedre formálódunk át egyre jobban. Nagyon szeretnénk kérni téged, hogy tudatosan hadd tudjunk egyre közelebb menni hozzád, hadd tudjunk egyre jobban szeretni téged. Kérünk, áld meg a személyes életünket ezen a téren, és áld meg egész gyülekezetünk életét, hogy amikor valaki velünk találkozik, mint gyülekezettel, az hadd láthassa, hogy itt bűneiktől megszabadult, egészséges és boldog emberek élnek. Kérünk, Urunk, hogy így légy kegyelmes hozzánk, és áld meg minket. Szeretnénk, Urunk, azokért is kérni, akik talán különösen is távol vannak a lelki egészségtől, akik talán még nem fogadtak el téged, vagy ha elfogadtak téged, nagy nehézségeken kell keresztül menniük. Külön szeretnénk kérni, Urunk, azokért, akik gyászolnak, akik elvesztettek valakit, akik le vannak sújtva. Kérünk, Urunk, hogy különösen állj oda ezek mellé, az emberek mellé, és te emeld fel őket. Kérünk, hogy a te nagy nevedért hallgass meg minket. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé.